Valahogy mindezt érezte, anélkül, hogy értette volna a szavakat, a szavak jelentését. Érezte, hogy ezek a szavak csak függönyök, kissé zavaros szövésű függönyök, amelyek takarnak valamit, valami nagyon szépet és nagyon hatalmasat, valamit, ami még nem való az ember szemének, hogy lássa. Ült, és a szavak zsongtak a fülében, és olyan volt az egész, mint egy szép és mélységesen titkos értelmű álom. Aztán nyílt megint az ajtó, betopogott rajta a két bozontos ember, és görnyetten cipeltek valamit, valami vastagot, nagyot, egyik jobbról fogta, másik balról. Letették a szoba padlójára, egy nagy festett láda volt. Ezt pedig magunk csináltuk néked, magunk kezével, mondotta bírtalan lassú rekett hangon, és lesöpört valami szemetet a láda födeléről, hogy megtartsál bennünket jó emlékezetben. Az asszony odalépett hozzájuk. Istenem, suttogta. Két kezét a szívére szorította, és állt a láda előtt, és a két bozontos vén plájász előtt állt, és a szemét lassan ellepték a könnyek, maga sem tudta miért. Köszönöm, Pirtalan bácsi. Köszönöm, Iván bácsi. Maguk olyan jók. Nem mondott többet. A szeméből kihullott egy könnycsepp, és végigfolyt az arcán. Lehajolt gyorsan a ládához, nézte, simogatta, súlyos nagy tölgyfaláda volt, sötétkék alapon piros tulipánokkal, kereken föstve zöld fákkal, fehér virágokkal, vörös őzekkel, medvékkel, szarvasokkal. Én ácsoltam össze, Iván föstötte ki, jelentette be bírtalan tárgyilagosan, és megköszörülte hozzá a torkát, hogy lenyelje a meghatottságot, ami rájuk szállt hirtelen. Istenem, milyen szép, hogy legyen, hol tartsad a holmit, magyarázta Iván. Jaj, Iván bácsi, na, most pedig lássuk a falni valókat, váltott egyet bírtalan a beszéden, s leheppent nagy legényesen az asztal melletti székre. Na, gyere, Iván, szép menyecske vendégei vagyunk, vagy mi a fene? Jaj, lássanak hozzá, sérült az asszony is az asztalhoz. Hát mit hozzak még? Forraljak tejet, főzzek túrós poliszkát. De még az első falatot is alig nyelték le, egyszerre csak megszólalt valami hang odakint az ajtó előtt. Tiszta, csengő, fiatal énekhang. Mennyből az angyal eljött hozzátok, pásztorok! Pásztorok, hogy Betlehembe sietve menve lássátok, lássátok. Mi ez? Suttogta az asszony megnyílt szemekkel. Az asztalon koppantak a bicskák, a két öreg felállt. Aztán bírtalan lassan, ünnepélyesen az ajtóhoz ment és szélesre kitárta. Három gyerek állt kint a havazásban nagyság szerint sorban és hújták. Született néktek, édvezítőtök, Jászolban, Jászolban, pajtában fekszik, barmök közt nyugszik, valóban, valóban. Na, gyertek, Béma, szólt rá bírtalan a gyermekekre. Azok bejöttek, félszegen álltak egymás mellett, és az asszony bámulták. Hát, hogy találtatok ide, mi? A legidősebbik felelt, olyan 14 éves lehetett. Kántálni mentünk magikhoz, mint mindig, aztán a szálláson nem volt senki, aztán láttuk a nyomokat, aztán gyűjtünk. Jó tettétek, bólintott az öreg. Na, üljetek le oda a padra szépen, és ami jár nektek, azt megkapjátok. A gyermekek illedelmesen leültek a padra egymás mellé szorosan, bocskorukon olvadni kezdett a hó, az öreg fölvette a bicskát az asztalon lévő szalonnából, leszelt 3 szeletet, majd 3 kenyeret is hozzá. A gyermekek még mindig az asszonyt nézték kerekre nyílt szemmel. Nesztek, mondták az öregek, egyetek, na, köszönjük szépen. Állt föl a legnagyobb, és átvette a 3 szelet kenyeret, 3 szelet szalonnát, és szétosztotta az öcsei közt. Birtalan kotorászni kezdett a tarisznyájában, s előszedett 3 piculát. Na, ez is a tietek! Na, itt van. Erre Iván is vallatni kezdte a maga tarisznyáját, és onnan is előkerült 3 piculás. Na, ezt is hozzá, mondta, szépen énekeltetek. Jaj, nagyon szépen, szólalt meg az asszony is a kemence mellett. Soha se hallottam még ilyen szépen énekelni. Elénekelnétek még egyszer. Kaptok 1-es cukrot, jó lesz. Magának elénekeljük ingyen is, felelt a legkisebbik fiúcska, egy alig 7 éves kis tömzsi, és már le is tette a szalonnát a padra, és fölállt. Nekem? Miért? Csodálkozott az asszony. Mert olyan szép, mint egy igazi angyal. Haj, te oda! Csapott a térdére Birtalan. Iván is nevetett. Az asszony elpirult, és mosolyogva lépett a gyermekhez. Mi olyan szép rajtam, te? Hát a gúnyája, jelentette ki a fiúcska bátran. Tört ki Birtalanból a jókedv. Iván a térdét csapkodta, az asszony is nevetett. Leemelt a falról egy cseréptányért, s átment a másik szobába. Na, gyertek, na, bíztatta a gyermek a bátyjait, énekeljük el neki. Azok felálltak, lenyelték a falat, s elkezdték. Mennyből az angyal eljött hozzátok, pásztorok, pásztorok. Mind a 2 vers szakott végig. Az asszony ott állt az ajtóban a tányérral. Nagyon szép, mondotta halkan, kissé meghatottan. Igazán nagyon szép. Köszönöm nektek, gyermekek. Aztán odavitte nekik a tányért, amelyen 3 nagy cukordarab fehér lett. Igazi édes cukor, lelkendezett föl a kicsi, és kikapta a tányérból az 1 darabot. Aztán ültek, mind szótlanul, és ettek. Csak a fogak őrlése, az állkapcsok mozgása hallatszott, és a tűz. Az asszony behúzódott a kemence mögé, és nézte őket. Valami furcsát érzett abban a percben. Valami szépet és meleget, mintha ezek itt mind hozzátartoznának valamiképpen. Ilyen a család, gondolta. Ez az, amit úgy mondanak, család. És Reá gondolt, aki valahol messze van, pedig itt lenne a helye ezek között, itt mellette, itt. Elszomorodott. Szeretett volna sírni. Jó lett volna sírni. Úgy, mondotta hirtelen Birtalan, s a nadrágjához törölte a bicskát, ez is megvan. És mostantól kezdve nőnek a napok. Mi van? Kapta fel a fejét az asszony a kemence mellett. Nőnek a napok. Átfordul a tél. Mától kezdve minden reggel egy jó akaratnyit hamarabb kél a nap, s öste későbben nyugoszik. Egy jó akaratnyit minden nap. Iván bólintott szótlanul. A gyermekek majszolták a cukrot, és nézték az idegen házat, a falakat, az edényeket és a nagy tulipános ládát a szoba közepén. Az asszony szívében pedig megbizsergett hirtelen az öröm. Hosszabbodnak a napok. Egy jó akaratnyit, így mondta az öreg. Ettől a mai estétől kezdve naponta 1 jó akaratnyit. Naponta 1 jó akaratnyival közelebb jön a tavasz. Ó, áldja meg az Isten azt, aki a jászolban született ezen az estén. Nem imádkozott még soha, nem is tudta, mi az. de most, ahogy hirtelen, arra a titokzatos gyermekre gondolt, akiért mindez van, és aki Jászolban született, és akinek emlékét a templomok őrzik, valami furcsa boldog meghatottság fogta el, valami alázatos hála azért a kis jó akaratért, ami végre megjött a hatalmas és ismeretlen idő mélyében, és minden reggel és minden este feszít majd egy keveset a nappalok zárján, egy jó akaratnyit, éppen csak egy jó akaratnyit, ameddig kitágul és megnő az a jó akarat lassan, és kibomlik belőle a tavasz. Megdobbant a szíve az örömtől és a hálától, mert úgy érezte, hogy megnyílt előtte hirtelen valami titok, mintha fátyol hullott volna le valamiről, ami eddig ismeretlen volt és félelmetes. Hála legyen a Krisztus Jézusnak a jó akaratért, mondotta halkan, és a szeme megtelt könnyel. A gyermekek rábámultak, és nem értették a szavakat. Iván lehajtotta a fejét, bírtalan gondolkozott egy keveset, aztán ezt mondta, igazad van, menyecske, ennél nagyobb dolog nincsen a világon. Még ültek egy keveset, de egyikük se szólt többet, gyerekek némán majszolták a cukrot, a tűz duruzsolt. Aztán fölálltak, előbb bírtalan, majd Iván, és a kucsmáik után nyúltak, ujjasaikat leakasztották a szegről. Már elmennek? Kérdezte az asszony szomorúan. Mindennek megvagyon a maga ideje és rendje, mondotta bírtalan ünnepélyesen. És mi a karácsonyt most befejeztük. Mikor az ajtón kiléptek, a havazásban egy ember alakja látszott, ahogy furcsa bukdácsoló járással az erdő felé sietett. Hé, Dumitru! Kiáltott utána bírtalan. Az ember nem válaszolt. Bukdácsoló alakját elnyelte az éjszaka és a havazás. Bírtalan és Iván összenéztek, mögöttük tátott szájjal álltak a gyermekek, és a kiáltásra az asszony is kilépett a hóba. Van itt még valaki? Kérdezte, és előrehajolt, hogy jobban lásson. Azt hittük az elébb, hogy... morogta bírtalan, és föltűrte nyakán a gallért. Az ember szeme csal ebben a hóban, dünnyögte Iván. Az asszony szeme nyugtalanul szökött egyikről a másikra. Ki az a Dumitru? Kérdezte. Plájász, mint mi, felelte bírtalan, és indult. Ott lakik velünk a szálláson. Na, Isten áldjon! Nyomorúságot látott ember az is, tette hozzá Iván nyomottan és sóhajtott. Sok nyomorúság van ezen a földön, asszony. Na, Isten megáldjon! És mentek. Elől a két öreg egymás nyomában, mögöttük a gyermekek. Elnyelte őket a havazás hamar. Az asszony még állt az ajtóban egy ideig, puhán nesz nélkül hult a hó. Sűrűn, nagy pejhekben. Egyszer úgy rémlett, mint a túl az erdő szélén valami mozdult volna. Egy ember. De aztán nem volt több mozgás, nem volt semmi. Önkéntelenül arra az emberre kellett gondoljon, akinek Dumitru a neve. Milyen ember lehet? Mi van mögötte? Miféle titok? Később, ahogy körüljárta a házat, az ablak alatt a hóban valami megfogta a szemét. Közelebb ment. Egy ormótlan nagy bocskor nyoma volt. Friss nyom, alig behavazott. És mellette egy furcsa kerek süppedés. Mind a két nyom mélyen bent a hóban, mintha valaki hosszasan állt volna az ablak előtt. Valaki, aki az egyik lábán bocskort viselt, a másikon valami furcsa kerek dolgot. Itt állt, és benézett a szobába. Miért? Miért nem jött be? Miért? Kérdések, csupa kérdések. Néhány percig állt még ott az ablak előtt a havazásban, és az erdő felé nézett, de nem mozdult semmi. Dumitru, gondolta. Dumitru. Kereste az ismeretlen név ízét, de nem volt benne semmi nyugtalanító. Szomorúság volt a névben. Gyász. Nagy-nagy elesett gyász, más semmi. Át még ott egy darabig, aztán lassan bement a házba. Betette az ajtót. Fát rakott a tűzre, elrendezte az edényt, evett. Majd leült a kemence mellé megszokott helyére, és elgondolkozott mindazokon, amik ezen az estén történtek. Látott egy kisgyermeket egy jászolban feküdni, akinek Jézus a neve, és mégis jászolban fekszik. Látta a pásztorokat és az angyalt, és fülében ott zsongott az ének csengő gyermekhangon, mennyből az angyal. Próbálta elénekelni, de nem emlékezett tovább a szavakra. Aztán eszébe jutott a jó akarat, amit a kis Krisztus Jézus hozott le a földre valahonnan, és amely ettől az estétől kezdve minden reggel és minden este nyújt egyet a napon. Egy egészen keveset, egy jó akaratnyit csupán, de tágít rajta mégis valamit, és ennek a sok kis jó akaratnak a végén ott jön a tavasz. Valami boldog melegséget érzett ettől, és csöndesen elmosolyodott. Aztán meglátta a szoba közepén a szép nagy tulipános ládát. Oda ment hozzá, lehajolt, megsimogatta. Majd behúzta a szoba sarkába, helyet keresett neki, elrendezte. Mikor ez megvolt, vetkőzni kezdett. Levetette elébe a selyem fejkendőt, gondosan összehajtogatta, kisimította, és ügyelve betette a ládába. Kigombolta a díszes kis pruszlikot, és hozzáfektette azt is. Lehúzta a piros csizmákat, leeresztette a bő tarkaszoknyát, rendre mindent elnyelt a láda. Már csak a csipkés ujjú, díszes mintákkal kivart vászoning volt rajta. Térdéig ért. Lassú ujjakkal fejtette föl egyenként a gombokat a nyakán, régi érintések emléke bizserget végig bőrén, és forró teste szinte fölsírt az egyedül léttől. Keze már lenyúlt az ingért, már a térde fölé emelt, amikor szeme rátévett a sötét ablakra. Eszébe jutott a bocskor nyoma a hóban. Mint a tüzes ostorral vágtak volna végig rajta, arca vörösre gyúlt, keze elengedte a gyolcsot egy heverő vásznat, lekapott a polcról, és az ablakhoz szaladt vele. A hideg fekete ablakszemet lefötte gondosan. Aztán lefötte a másik ablakot is. A meleg kis ház kizárta magából a világot, és kaput tárt álmok és emlékek felé. A dószul folgerújon megmozdult az öreg. Már napok óta készült rá, hogy lemenjen és utána nézzen az embereknek, akik odalent éltek. De közben havazott. Aztán meg kellett várni, amíg a szél leverte valamennyire a fákról a havat. És közben a tűzre kellett ügyelni, mert éjszakánként bezúzmarásodott az ember szakála bunda között, és a fagyban csikorgó sziklák tetején jegesen sziporkáztak a csillagok. A rovásfa szerint, amelyik ott állt a sarokban, és amelyikre minden este fölvésett egy vonalat, hat rövidet és egy hosszút mindig, A rovásva szerint már karácsony ünnepe is el kellett teljék odalent. És valóban a napok, mintha már nyúltak volna valamicskét. Egy reggel aztán neki indult. A birkabőr mellény fölé még rávette a térdigérő ócska szumánt, fejbe húzta a kucsmát, vállára akasztotta a vén rezes puskát, kezébe vette a fényesre fogdosott hosszú botot, és elindult. Az ajtót be se támasztotta. Minek az? A napfényen és az árnyékon kívül még csak a szél járt arra. Más senki. Hasító éles volt a levegő, összehúzta az orcimpákat, minden kis hókristályon külön-külön csillogott a fény. A nap ott ült az iszticsó gerince fölött az égen, és vakítva sugározta szét a fényt és a hideget. Haladt vénység lefelé, haladt. Lassan, nyugalmasan. Aprókat taposott a hóban, néha térdig süppett, néha azon is fölül. Aprókat taposott, gondosan, hogy jó legyen a nyom majd, ha fölfele kell jönni rajta. Fehér, hibátlanul fehér volt minden. Se út, se csapás, se patak, se egyetlen nyom, egyetlen szürke jel, semmi, semmi. Csak a behavazott fák, behavazott sziklák, behavazott nyíladékok. Nem nézett sem erre, csak maga elé a hóba. Ismert már minden fát. Tudta, hol dől keresztül az ösvényen egy korhat fenyőrönk, hol kell megkerülni egy ormótlan sziklát, hol kell alája bújni a fenyők ágainak. Hányszor haladt már itt el, szurok sötétben, záporban, havazásban, hányszor? Nem nézett sem erre, hát mit is nézett volna. Egyetlen nyom nincsen ilyenkor a dószul fulgerújon, egyetlen állat, egyetlen madár, csak a hó, s a fák, s a kövek. Ment-ment lefele, a nyiladék lassan mederré szélesült, újabb és újabb üverek szakadtak bele, szűk sötét völgyek innen is, onnan is, némák, nyom nélküliek, behavazottak. Aztán egyszerre csak hallani lehetett mélyen bent a hó alatt valami halk dübörgést, és az volt a patak, a betemetett patak. Ment, 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 az első őznyomot messziről meglátta, keresztezte a patakot. A fenyők közül jött, és fölkanyargott a verőfény nyárfái közé. Onnan már csak egy emelkedésnyi út volt a két ágig. A Ferenc felesége kint állt az udvaron, és zabot hintett egy zsákból a juhok vájújába, és amikor meglátta az öregembert, fölegyenesedett. Adjon Isten minden jót, vénység! Hát megmozdult, onnan föntrül. Ilyenkor még nem szokott betérni Ferencékhez, csupán visszajövet, és ezért éppen csak, hogy megállt a kerítés alatt. Adjon Isten, asszony! Na, hát, éltek. Élünk, élünk. Az asszony odajött a kerítéshez, áthalajott fölötte. De azt mond meg, vénység, micsoda fehér népet tartogattok tik ott fönt a komárnyikon. Vénység megrázta a fejét, mint aki nem érti a beszédet. Hol? Mit? A komárnyikon, az új házban. A komárnyikon? Az új házban? Ott, ott a gyermekek mondják, ott jártak kántálni. Fehér nép, azt mondod. Az, az, nem tudsz róla. Vénység megrázta a fejét. Nem, asszony, nem, nem, nem tudok semmit. Fehér nép, a komárnyikon, Mit keres egy fehér nép ott fönt? Most. Méghozzá fiatal és szép, azt mondják a gyermekek, újságolta az asszony szaporaszóval, s nem volt fönnála senki, csak Iván meg Birtalan. Szifra ruhát visel, piros csizmát, sejemkendőt. Horkant az öreg. Sejemkendő. Piros csizma. A komárnyikon. Azzal fejcsóválva döcögött tovább. Vállán ütemesen villegett a hosszú csövű puska. A cibai szálláson ott várta már félretéve egy átalvetőben a máléliszt, a túró, az olaj. Iván káposztát is szerzett hozzá valahonnan, ott volt az is, meg egy üvegben ecet. Birtalan megtoldotta néhány fagyott hallal. Az öreg szótlanul számba vett mindent, aztán feléjük fordult. Ha, mondotta, hol az egyiket nézte, hol a másikat. Azt mondják, fehér nép van a komárnyikon. Ha? Azt mondják, az asszony mondja a két ágban. Ha? A komárnyikon. Van, felelte Iván kurtán a pipa mellől. Fehér nép. Az. Ha? Az öreg megütődve nézte Ivánt, aztán Birtalant, aztán megint Iván. Odát lakott az Isten széke alatt, mondotta Birtalan. Ismertem kiskorából. Valami Tóderik volt az apja, s a csendőrök elvitték. Aztán most idehozta az úrfi. No. Az úrfi. Hát. Jó. Az más. Tűnődött még a dolgon át, egy helyben s tűnődött. Az úrfi is fönn van. Amit gondolsz? Csak a fehér nép. Csak. Egyedül, ha? Egészen egyedül. Úgy hát. Ha. Hm. Még át egy keveset, és csóválta a fejét. Hím mögött is valamit, de nem lehetett érteni a szavát. Aztán vállára lökte a puskát, másik vállára az átalvetült kezébe vette az ajtó mellé támasztott botot, akkor Isten segítsen titeket! Isten veledvénység! És ment lassan, döcögve vissza a saját nyomán. A Szesztina torkáig. Ott megállt. Hosszasan állt, és nézte a behavazott nyomokat, melyek a Szesztinába betértek, és még mielőtt fordult volna a patak, látszott, hogy fölvágnak egyenesen a komárnyiknak. Át aztán dörmögött valamit, s elindult a behavazott nyomok után, be a Szesztinába. Megjárta már a delelő tanap, mire a házhoz földszammagott. A hócsikorgásra ugatni kezdett egy kutya a pajtában. Az öreg megállt, hallgatta az ugatást, aztán egyenesen a pajtának tartott, benyitott az ajtón, a széna közül egy tarka kutya szökött elé, és acsarkodva csaholt. Jó, nyugtatta meg vénység a kutyát a maga dörmögő hangján, és az el is hallgatott. Borzolt nyakkal szimatolt az erdőszagú idegen ember felé. A pajtában rend volt, és tisztaság. Egy tehén állt ott előtte széna, odébb tömöttem valami 20 darab juh. Szép, nagy fehér juhok. Fiatalok, egészségesek. Köztük 3 tarka kecske. Hát, az öreg dünnyögött, bólogatott, tisztaság, rend, jól gondozott jószág. Igen, a kutya már a szőrös vaddisznó bőr bocskorokat szimatolta. Hát, ameg egy csikorgott a hó, megfordult, egy asszony jött a ház felől, kezében veder. Nem is asszony, leány. Egyszerű, rendes gúnyában, ahogy a havasi jányok járnak, kik turmát őriznek télidőben szerte a kaszálókon. Bocskorban térdig felszíjazott szondrakapcákkal, tarka katrincában, nagy kendővel a vállán. Csodálkozva megállt, az üres vedret letette maga mellé. Adjon Isten, leány, vagy mi vagy? Adjon Isten, felelte az mosolyogva. Tiszta pajta, jól tartott jószág. Na, így jó, így. Széna, jó. Jó ház, az biztos. De, tudod, ez így van, minden házat építenek valamire. Valami céllal, érted? És azt a valamit, azt a célt, azt a tervet és gondolatot, azt mind beleépítik a házba. Érted? A fatörzsek közé, ahogy a fal épül, úgy. A gerendák közé, a lécek közé, a zsindelyek közé. Beleépítik szép rendre a házba. No, hát ezt talán most még nem érted, mert fiatal vagy. És én nem tudom úgy elmondani, hogy az is megértse, aki fiatal. Mert én már öreg vagyok, azért tudod. Pedig ez így van a házakkal, majd megtanulod te is, ha öreg leszel, mert különfélék a házak. Nem csak kívül, és nem csak belül. A kettő között is van valahogyan. Különfélék. Mint ahogy a tervek, célok és a gondolatok is nagyon különfélék az emberekben, akik házakat építenek. No, de egy biztos. Leány vagy asszony vagy, ami vagy, egy biztos. Hogy amelyik ház arra épül, hogy otthona legyen egy családnak, és úgy épül, és azok építik, akik otthont akarnak belőle maguk köré, abból a házból jó otthon lesz. És jó otthon lesz, és sokáig lesz otthona sokaknak. Férfinak és asszonynak és gyermekeknek és gyermekek gyermekeinek. De amelyik ház nem úgy épül, és nem arra épül, érted? És itt vénység fölemelte a fejét, és egyenesen az asszony szemébe nézett. Az olyan házba hiába jön asszony, az olyan ház nem lesz hosszan tartó békés otthona senkinek. És ez olyan ház. Az asszony szeme megrebbent riadtan. Nagyon jó ház. Szép ház, vetette ellen halkan. Ó, jó. Jó ház, szép ház. Igazad van, leány, vagy asszony, vagy mi vagy? Igazad van, jó ház, szép ház. De nem is épült másra. Érted-e? Csak hogy jó legyen, és szép. Hogy aki néha följön ide, az jó házba lakjon, és szép házban lakjon, nyáron néhány napot, ősszel néhány napot, talán télen meg tavasszal néhány napot. Jól érezze magát benne valaki, ha vadászattól elfáradva éjszakázni betér, és ha egyedül van, és leül a tűz mellé, gondoljon arra, hogy jó lenne már egy otthon is valahol, egy ilyen házban, és valahol, érted? De nem itt, és nem ebben a házban. Mert ez a ház csak szállásnak épült. nem otthonnak. És így nem is lehet belőle otthon, csak szállás. Ha 50 évig is élsz benne, akkor is csak szállás, akkor sem otthon. Mint a madárnak, ahogy szállása az ág, amelyikben minden éjszaka megalszik. Úgy, nem fészke? Nem. Csak szállása. Fészeknek nem való az ág, akármilyen szép és jó is. Lehullanak róla a fiókák, leveri őket a szél, ha megjö. Mert nem fészek, csak szállás. Na, ezt akartam mondani neked, hogy tudd, azért. Az asszony ott állt az asztal mellett sápadtan és mozdulattanul, és kinézett az ablakon. Bal kezével az asztalra támaszkodott, és sokáig nem szólt semmit. Az öreg is hallgatott, ült, nézte a padlót, hallgatott, aztán lassan fölállt. Ha most megkínálsz étellel, eszem. Tessék, bácsika, ide a székre, itt van minden, tessék. Az öreg evett. Lassan megfontoltam. Egy falás hagymát. Lassan rágta az ételt, evett. Az asszony még mindig ott állt az asztalra támaszkodva, s kinézett az ablakon. De ha madár úgy megszereti azt az ágat, bácsika, hogy lassan-lassan fészket épít rá, amelyik ág szállásnak jó, nem való fészeknek. Soha, soha. Ahol a rigó fütyül, leány, ott nem fészkel. Ahol a faj dürög, nem költ. Máshol a szállás, máshol a fészek. Máshol a szállás, máshol a fészek, ismételte az asszony halkan a szavakat, és csöndesen sóhajtott hozzájuk. Akkor majd én is elmegyek innen, ahová ő akarja, oda. Az öregember megette a puliszkát, a túrót, a hagymát, megtörülte kezefejével a száját, és fölnézett az asszonyra. A szemük összetalálkozott, néhány pillanatig némán kutattak egymásban, aztán az öreg megszólalt rekett, döcögő hangon, és ha ő nem is akarja, leány, ha csak szállást akar nálad egy-egy éjszakára, és semmi többet. Döbbenve nézett rá az asszony. Szeme elrebbent, mintha az elszállt szavakat keresni, aztán lehajtotta a fejét. Akkor majd igyekszem, hogy szállás legyek, bácsika. Mondotta halkan, és elfordult, hogy ne lásson könnyet a szemében az idegen ember. Az öreg nem szólt többet, csak ült és bólogatott. Az asszony az ablakhoz ment és kinézett a dermedten csillogó fehér világba. És egyszerre olyan egyedülállónak látszott odakint a tisztás, és olyan magányosan álltak rajta a fenyők, és olyan mérhetetlen nagy egyedüllét volt a házon és a ház körül. Aztán vénség fölkelt az asztaltól, a vödörhöz szammagot levett egy csuprot a polcról, és vizet mert magának. Ivott. Glük, 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 hallatszottak nyelései a néma házban. Aztán koppant a csupor a polcon. Na Isten, fizesse meg! Egészségére, bácsika! Az öreg leakasztotta a szögről a szumánt, magára vette. Fejébe nyomta a kucsmát, vállára vette az átalvetőt, a puskát, kezébe fogta a botot. Hát Isten veled, leány, vagy asszony, vagy mi vagy. Csak azért jöttem, mert hallottam rólad odalent, s mert látni akartalak, és szólani hozzád. Én fönt lakom a Dawson, tudod? És az nem embernek való hely. Nem. De ha valami bajod lenne, akármi, érted? Kívül, vagy belül. Én ott vagyok a Dawson. S látod azt a fát ott szemben a gerincem? Azt a nagy kiszáradt odvas fenyőfát ott. Ha azt baltafokkal megdöngeted, én meghallom odafönt a hegyen, és lejövök hozzád. Ha kérdezni akarsz valamit, vagy mondani akarsz valamit, megdöngeted a fát, és én lejövök. Érted? És akkor majd elmondom azt is, amit ma nem mondottam el. Na, Isten segítsen! Isten őrizze bácsika! Az asszony szembefordult, és a szeme tele volt könnyel. Az öreg fürkésze nézett az arcába. Azt a fát ott, érted? Értem, bácsika. Na, Isten! És ment. Az ajtó becsukódott mögötte, és már csak a hó csikorgott egyre halkabban távolodó léptei alatt. Az asszony még mindig az ablakban állt, és a tisztást nézte, melyre már hosszú kék árnyék pászmákat vetett a délután, hideg, magányos, kék árnyékokat. Vénység ott szammogott a plájon, hófúvásba be, hófúvásból ki, mindig csak a néma mozdulatlan plájon. Egy darabig kísérte még egy magányos őznyom, aztán az is elmaradt valahol a szedrek között. Néma, halott világ, dermet, fehér világ vette körül. A fák hosszúra nyúló kék árnyékai hidegen hirdették a közeledő estét. Nem volt neki új dolog, sem a hó, melybe derékig besüppett néha, sem a hideg, mely összehúzta az orcimpáit, és érdes kezebőrét ezer kis hegyes tűvel szurkálta. Sem ez a kietlen dermet magányosság nem volt új dolog. A halott hegyek és a halott fák, a halott csönd és a halott fák, a halott csönd és a halott ég volt, az egyforma töretlen fehér hó. Ment, végig a plájon, lassan, egyforma cammogással, tekintetét maga elé szögezve. Ment. Már az iszticsón is áthaladt, amikor hirtelen fölfigyelt. Megállt. Széles, nagy nyom keresztezte a plájt. Görgény felől bújt ki a szalasból, és átváltott lefele az iszticsó üverei közé. Embernyom volt, friss nyom, egészen friss. Lehajolt, kezét beledugta a nyomba, még puha volt benne, a hó meg se fagyott. Lenézett az üverbe, odébb haladt néhány lépést, és fölkapaszkodott egy szögletes sziklára. Lent az üverben nem mozgott semmi. A nyom eltűnt a fák alatt. Botját beszúrta a hóba, puskáját kissé hátra lökte a hátán, és két tenyerét a szájához emelte. A vonyításszerű nyújtott mély hang végig ívelt a gerincek fölött. Szinte hidat vert a csönden. Aztán valahol messze belefulladt a hólepte erdők közé. Egy közeli fáról percekbe hullott alá egy maréknyi hó. Aztán már újra csak a csönd volt. Hó és fagy súlya alatt görnyedő csönd. A vénember figyelve állt a sziklán, és aztán egyszerre csak túlról, az Isztichó völgyének másik oldaláról, mintha csak egy elkésett visszhang lett volna, amit eddig fogva tartott a csönd, megjött nyújtottan hosszan a felelet. Hú-hú! Az öreg felszívta fülével a hangot, néhány pillanatig várt, szinte rágta, ízlelte, emésztette, aztán újra tölcsért csinálta szája elé. Do sul fulgurui felé. És még egyszer. Do sul fulgurui felé. Újra hult a hó a közeli fákról. Aztán csönd nyelt el mindent megint. Néhány pillanatig még áltott és várt. Nem jött több felelet. Lassan megindult tovább a plájon. Ment, ment. Már a nap ott ült a görgényi hegyek hátán, a keleti égen látszott a hold, mint egy nagy ezüst kerék. Ahol a dószul fulgerúj keskeny sziklagerince a nagy plájról letér, egy ember állt a hóban. Fülrehúzott kocsmával, szőrös bőrújjasban, puskájára támaszkodva állt ott mozdulattanul. Vénység lassan hozzát szammogott, s megállt mellette. Adjon Isten, Dumitru testvér! Isten! Há, mi a? Görgényből jött át 6 darab. A magúrának mentek. Hajnalra ott lesznek Ilva fölött a nyágrai verőfényben, tudom én, ahol az őzek telelnek, ott. Tej, ismerem már a dögöket. Ó, éjszakára. Hozzám. Bé? Nem, amíg tart a hold, megyek. És azután is. Napkeltekor a nyágrában várom őket. A Komárnyikon van egy leány. Tudom. Úgy. Rossz vége lesz. Mi? Rossz vége lesz. Miért? Trá van írva. A homlokán. Láttad? Úr szeretője. Jó sora van. De nem itt. Ha. Ez nem szerető. Ha. Társ. Po. Becsületes. Egész. Egész asszony. Nem úrnak való. Po. Vigyázni kell, rossz vége lesz. Rossz. Én tudom. A jel. A homlokám. Én tudom. De. Hát, azért. Na, Isten segítsen. Isten segítsen. Azzal az egyik megindult a dószul fulgerúj tarajos gerincének, a másik meg lefele az Isztichó meredek üvereibe. Egyforma lassan, döcögve, vissza se tekintve többet. A nap már nem volt sehol, csak a hold fény lett magasan, s a szürkület s a jéggé fagyott csönd elnyelte őket, és a hóba nyomott erdőket kereken. Egy jó akaratnyit újra nőtt a nap. Ferencéktől följöttek a gyermekek, a 3 idősebbik megint, és linára fázott kezükben egy-egy darab nyírfahácsba fagyasztott lépes mézet hoztak. És megkérdezték, hogy nincsen-e szükség valamire, kérdezteti az apjuk. Az asszony bevitte őket a házba, forró tejet adott nekik inni, és leütött a bárdal egy jókora darabot a süvegcukorból. Tréfált a gyermekekkel, vidám volt. Valahogy az egész nap olyan derűsen és furcsán indult. Reggel fejsze csattogásra ébredt. Valaki hátul a fászínben aprította a tűzifát. A röntgöket, amiket néhány nappal azelőtt Ivánnal fűrészeltek föl ketten, és amiknek egy részét délelőttönként, mikor kellemesen odatűzött a nap, már rendre fölhasogatta ő maga a kisbaltával. Ezeket a röntgöket csapkodta valaki, pedig a nap még csak akkor próbált előbújni az erdők mögül. Iván bácsi gondolta, és gyorsan fölszította a tüzet, magára kapta a ruhát, és szaladt a sajtárral, hogy megfelje a tehenet, és reggelit készítsen a plájásznak. De nem Iván volt az, aki a fát hasogatta ott hátul. Egy ismeretlen, csúnya, bozontos, fekete ember volt. Görnyedten vágta a fát, lassú, egyforma csapásokkal, gondosan, mint aki fontos feladatot végez. És ami a legfurcsább volt, Csobán ott ült nem messze tőle, hegyezett fülekkel, csodálkozva értelmetlenül maga is, és nézte az embert, és nem ugatott. Azt pedig valami furcsa torokból jövő dörmögéssel beszélt a kutyához. Jó reggelt, adjon Isten! Köszönt Réa hangosan. Előbb a kutya nézett hátra, csak azután az ember. Sunyin görnyedt háttal, mint a rajta kapott tolvaj. Félelmetesen vad, és mégis valahogy ismerős ábrázata volt. Apró fekete szemei szinte szúrtak. Haja csapzottan lógott ki a rongyos báránybőr kucsma alól, és befötte a homlokát. Álla hosszú volt, és hegyes. Borzolt fekete szőrök fették az arcát. Foltos szondra ruha volt rajta, vállán nagy farkasbőr tarisznya, lábán farkasbőrből készült nagy szőrös bocskor, de csak a bal lábán. A jobb lába valami furcsa bunkóban végződött, mocskos rongyokba, bőrökbe csomagolt bunkóban. Csúnya volt az ember, förtelmesen csúnya és félelmetes. Mégsem érzett semmi félelmet, amikor ott állt szemben vele, sőt, ellenkezőleg. Mintha valami emlék derengett volna benne valahol. Az ember sötéten nézett rá a vállán keresztül. Hát fát vágtam, no, hát aztán. Dünnyögött, morgott, aztán fölvett a farakás mellől egy rozsdás ócskapuskát, vállára akasztotta, és elindult az erdő felé. Az asszony mindeddig némán nézte, most hirtelen megszólalt. Álljon meg, hova megy? Hát jöjjön, egyék legalább valamit. Az ember vissza se fordult, csak morgott valamit. Dumitru bácsi, álljon már meg, na! A neve hallatára megtorpant az ember. Egy pillanatig úgy állt még háttal, aztán lassan megfordult. Honnan tudod? Há? A nevemet. Honnan? Találkoztunk már, hát nem emlékszik. Egy tavaszon, amikor a bárányokért mentem. Ott, ratosnya előtt, az erdőn. Azokkal az emberekkel együtt. Az egyiket meglőtték a csendőrök, emlékszik. Csak akkor még egészen kicsi voltam. Mit mondasz? Az ember állt szőrös arcán valami furcsa, ilyet csodálkozással. Én! Az ember lassan visszajött. Egészen odajött az asszony elé, megállt és nézte. S tudod-e, hogy azok mik voltak? Trepegyitok! Ha én nem vagyok ott, akkor veled... Tudod-e ezt? Tudom hát. Na jöjjön! Még megfejem gyorsan a tehenet, aztán kap friss tejet a puliszka mellé. Jöjjön a Domitru bácsiát! Ne kéresse magát, mint a vén bábák!